44 éves mélyponton az éves infláció. 2013-ban 1,7%-os volt a pénzromlás mértéke. Gyurcsány Ferenc is felkerült az ellenzék listájára, Mesterházi Attila és Bajnai Gordon mögé. Merényletekkel akadályozzák az egyiptomi népszavazást az új alkotmányról, ennek ellenére magas a részvétel. Jó napot kívánok! Több mint 4 évtizedes mélyponton az infláció. Éves viszonyításban decemberben 0,4%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban a KSH jelentése szerint. Utoljára 1970 márciusában, 44 évvel ezelőtt volt ilyen alacsony a fogyasztói árak éves emelkedése. 2013-ban összességében 1,7%-os volt az infláció. A nyugdíjas fogyasztói kosára számított áremelkedés még ennél is alacsonyabb, 1,5%-os volt 2013 egészében. A nyugdíjak ennél nagyobb mértékben emelkedtek tavaly, így éves szinten több mint 3%-kal nőtt a vásárló értékük. Elemzők szerint a decemberi rekord alacsony infláció elsősorban a novemberben bevezetett újabb rezsicsökkentés eredménye. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint az infláció európai összehasonlításban is alacsony. Azt írják, a kormánynak sikerült megteremtenie az egyensúly és a növekedés feltételeit, így a várakozásoknál is jobban alakult a 2013-as költségvetés számai. A következő választás tétje, hogy folytatódik-e a rezsicsökkentés, jelentette ki a Fidesz társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója. Nyitrai Zsolt azt mondta, azért szerveznek az országban több mint 100 helyen lakossági fórumot, és szervezik az önkéntesekből álló magyar csapatot, hogy segítsék a rezsicsökkentés megvédését. Nyitrai Zsolt szerint eddig már 17 ezeren jelentkeztek önkéntesnek.
Összeállt újra a rezsicsökkentés ellenes koalíció, összeállt újra a Gyurcsány koalíció, amelynek egyértelmű célja az, hogy megszüntesse a rezsicsökkentést. A következő választásnak tehát kimondhatjuk egyértelműen az a tétje, hogy folytatódik a rezsicsökkentés, avagy sem.
Felkerült Gyurcsány Ferenc a közös baloldali listára, ezzel elérte a hónapokkal ezelőtt kitűzött célját. A volt miniszterelnök a harmadik helyet kapta meg Mesterházi Attila és Bajnai Gordon mögött. A negyedik helyre pedig váratlanul az SZDSZ egykori elnöke Fodor Gábor került. Gyurcsány Ferenc bejelentette, hogy Mesterházi Attila lesz a baloldal vezető arca, de azt ígérte, ő sem vesz vissza a kampánylendületből, és ha kell, leveszik a terhet az MSZP elnök válláról.
Megjöttem, és egy mosolygós arcocska. Így összegezte Gyurcsány Ferenc az elmúlt időszak történéseit.
Mesterházi Attila, a második helyen én, a harmadik helyen Gyurcsány Ferenc.
Bajnai Gordon másfél éve még a korszakváltás ígéretével tért vissza a politikába. Most neki jutott a szerep, hogy bejelentse. Gyurcsány Ferenc a közös baloldali lista harmadik helyére került.
Baj van, csávókáim. Na gyertek, üljetek le. Mondjátok meg, hogy mi a probléma.
Majdnem másfél éve zajlik a vita a baloldalon Gyurcsány Ferenc szerepéről. Gyurcsány Ferenc már tavaly nyáron azt érezte, hogy ki akarják hagyni az ellenzéki szövetségből. Végül Bajnai Gordon és Mesterházi Attila meg is kötötte az egyességet a demokratikus koalíció nélkül. Augusztusban még azt mondta Mesterházi Attila, hogy ez kell a kormányváltáshoz.
Olyan megállapodást kötöttünk, amelyik mind a két fél számára fontos. Jó megoldás.
A megállapodás, amit mi kollégáink megkötöttek, az nem demokratikus, az nem időtálló, mert nem találkozik a demokratikus választók sokasságának akaratával.
Gyurcsány Ferenc ezek után kampányba kezdett, többször kritizálta az MSZP és az Együtt PM megállapodását. Pártja népszerűsége folyamatosan emelkedett, míg végül beérte Bajnai Gordonék pártszövetségét. Az elmúlt napok titkos tárgyalásain előbb az MSZP, majd végül az Együtt PM is beleegyezett, hogy Gyurcsány Ferenc is szerepeljen a közös listán. A Népszabadság szerint emiatt még az is felmerült, hogy Bajnai Gordon nem lesz rajta. Bajnai Gordon erre azt mondta, a kormányváltás érdekében engedtek.
Valóban voltak elvi politikai viták, például abban, hogy Gyurcsány Ferenc részt vegyen ezen a listán.
A hosszas viták után megkötött megegyezést és az ellenzék sokszínűségét nevezte Mesterházi Attila demokráciának.
Ez a demokrácia, és ez tud lenni az új magyar köztársaság alapja, ez tud hozni egy korszakváltást, és ez tud hozni egy új politikai kultúrát Magyarországnak.
Gyurcsány Ferenc csatlakozásával újra kellett osztani az egyéni választókerületeket. Így a korábbi 75-31-es MSZP együtt PM felosztás helyett csak 71 körzet jut a szocialistáknak, és mindössze 22 az együtt PM-nek. A demokratikus koalíció pedig 13 körzetet kapott. A közös listát Mesterházi Attila vezeti, utána Bajnai Gordon következik, majd Gyurcsány Ferenc. A negyedik helyre váratlanul Fodor Gábor, a Magyar Liberális Párt vezetője került, az ötödikre pedig Szabó Tímea.
Ha rajta múlna, azt mondanám, hogy ma egyik önkkel sem tudunk már nyerni.
Gyurcsány Ferenc korábban azt mondta, sem vele, sem Mesterházi Attilával, sem Bajnai Gordonnal nem tud nyerni a baloldal. Kedden ennek ellenére kiváló vezetőnek nevezte Mesterházi Attilát.
Mesterházi Attila kiváló vezetője lesz ennek a listának.
Később Gyurcsány Ferenc arra utalt, hogy nem húzódik vissza a háttérbe, hanem fontos szereplője lesz a kampánynak. Ahogy fogalmazott, nem raknak majd minden terhet Mesterházi Attilára.
Nem tesszük a terhek összességét a miniszterelnök jelöltje az ő pártjára, nem veszünk vissza a kampánylendületből.
Elmúlt hetekben, hónapokban a leghangosabban Gyurcsány Ferenc hangját hallottuk. Egész egyszerűen azért, mert a baloldalon ő a legerősebb.
Ezt Lánci Tamás, a Századvég vezető elemzője mondta a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Ahogy fogalmazott, Gyurcsány Ferenc és Mesterházi Attila egymás természetes ellenfelei. Ezért szerinte, ahogy az elmúlt 3-4 évben folyamatos harcban álltak egymással, ugyanúgy fognak küzdeni a következő időszakban is.
Akár kormányra kerül az ellenzék, a baloldali ellenzék, akár marad ellenzékben, én azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc meg fogja kísérelni visszaszerezni a baloldalon a vezető hatalmat, le fogja nyomni, vagy megpróbálja lenyomni majd Mesterházi Attilát, és szerintem éppen ebből kifolyólag a következő időszakot a Mesterházi és Gyurcsány politikai párharca fogja majd dinamizálni.
Lánci Tamás azt is mondta, hogy a közös lista inkább Gyurcsány Ferenc listájának tűnik. Hiába áll ugyanis az első helyén Mesterházi Attila, mégis Gyurcsány Ferenc kényszerítette ki, aki a harmadik helyen érintésnyi távolságban van csupán az MSZP elnökétől.
Megújulás, korszakváltás és új arculat helyett azt látni, hogy a politikai hullák megpróbálnak föltámadni, mondta a baloldali összefogásról Mirkóczky Ádám a ma reggelben. A Jobbik szójúje szerint tegnap a bukott múlt tért vissza, ahelyett, hogy beköszöntött volna egy új korszak.
20 év sokszorosan, hát hogy is fogalmazzak, odakozmált politikusai kúsznak vissza a lista első 5-6 helyén. Tehát én azt gondolom, hogy igazából a múlt, a bukott múlt tért vissza.
Az LMP szerint újra rendeződtek azok, akik az MSZP és az SZDSZ állarca mögött 2002 és 2010 között kormányozták az országot. A párt társelnöke Schiffer András a ma reggelben beszélt korábbi párttársairól, a Párbeszéd Magyarországért képviselőiről is, akik néhány éve Gyurcsány Ferenc ellenzékeként kezdték politikai karrierjüket, most pedig közös listán szerepelnek az egykori miniszterelnökkel.
Sajnálom azokat viszont, akik úgy mentek el tőlünk, hogy komolyan elhitték azt a gyógyszöveget, hogy létrehozhat egy olyan kormányváltó párt, amelyik egyszer ellenfele az MSZP-nek, egyszer ellenfele a Fidesznek, de közben Bajnaival szövetkezik. Mi ebbe egy percig nem hittünk, pontosan tudtuk azt, hogy az, aki Bajnait választja, az megkapja hozzá Gyurcsányt és Kuncét is.
A Fidesz szerint egy új Gyurcsány koalíció alakult, és egy új Gyurcsány korszak kezdődik az MSZP, az Együtt PM és a DK megállapodásával. Rogán Antal úgy fogalmazott, ebből az derül ki, hogy a baloldal nem tudott valódi miniszterelnök jelöltet állítani, egyetlen új arcot sem tudott felmutatni, és nem sikerült megvédeni az országot Gyurcsány Ferenctől. A frakcióvezető hangsúlyozta, a baloldal helyett a választóknak kell megvédeniük Magyarországot az idei választásokon attól, hogy Gyurcsány Ferenc visszatérjen a hatalomba. Országjáró körutat és kampányt szervez a Civil Összefogás Fórum, amelynek célja egy új, a következő választási ciklusra szóló társadalmi szerződés összeállítása, jelentette be Csizmadia László. A CÖF alapítója kiemelte, arra is felkívánják hívni a figyelmet, hogy, mint ahogy fogalmazott, újra összeállt az országot a csőd szélére sodró politikusok maroknyi, hatalomra éhes csapata. A tájékoztatón elhangzott, a szervezetnek a kezdetektől célja a demokrácia, demokrácia, a közjó, a jó erkölcs és a nemzeti szuverenitás védelme, amely értékek szerintük a baloldali pártok összefogása miatt most újra veszélybe kerültek.
Az MSZP és a hozzátartozó szobortrancsírozók a társadalmi kiegyezés ellenségei, akiknek nincs más mondani valójuk, mint a nem. Megújulásra alkalmatlan, hatalomra pályázó társaságok, a bank köztársaság hívei.
Nem Fodor Gábor az egyetlen korábbi SZDSZ elnök, aki nagy visszatérőnek számít, Kunce Gábor is szerepet kap. A Horn kormány egykori belügyminisztere az összefogás egyéni képviselőjelöltjeként indul a demokratikus koalíció színeiben. Mesterházy Attila állítása szerint sikerült harmonizálniuk a programokat. Arról azonban egyelőre nem beszéltek, hogy mit terveznek az eddigi vitás ügyekben, például a családi adókedvezménnyel, a felsőoktatási tandíjjal vagy a nyugdíjrendszer átalakításával kapcsolatban.
Mi vagyunk, akik képviseljük itt a liberális gondolatot.
Két egykori SZDSZ elnök is szerepet kap a baloldalon. Fodor Gábor az elmúlt hónapok hivatalos nyilatkozatai után teljesen váratlanul a közös lista negyedik helyére került. Fodor Gábor az MSZP-SZDSZ kormányminisztere volt, 1994-ben és 95-ben a közoktatási tárcáért felelt, majd környezetvédelmi miniszterként Gyurcsány Ferenc kormányának is tagja lett. 2008 nyarán az SZDSZ elnökévé választották. Visszatér Kunce Gábor is, aki a DK színeiben indul egyéni jelöltként.
Nagyon örülök annak, hogy például Kunce Gábor a mi jelöltünként egyéniben elindul.
Kunce Gábor 1994 és 1998 között az MSZP-SZDSZ kormány belügyminisztere, majd évekig a Szabad Demokraták elnöke volt. Kunce Gábor 2012. októberében Bajnai Gordon színrelépésekor még csatlakozni akart a volt miniszterelnök mozgalmához. Egy évvel később, tavaly október 23-án azonban már Gyurcsány Ferenccel együtt bírálta Bajnai Gordon és Mesterházy Attila választási szövetségét. Akkor még a szocialisták közül is többen kiemelték, hogy Gyurcsány Ferenc a tüntetés alatt többször is egyeztetett Kunce Gáborral.
Baloldalon nincsen Gyurcsány Ferenc. Gyurcsány Ferenc egy nagyszerű liberális mozgalomnak egyik szószólója.
Ezt Szanyi Tibor mondta ma reggelben. A szocialista politikus akkor még azt ajánlotta Gyurcsány Ferencnek, Kunce Gábornak és Fodor Gábornak, hogy egymással fogjanak össze, ne az MSZP-vel.
Hogyha bennük egyébként az összefogás igény egy komoly dolog lenne, akkor az a sok liberális mozgalom, akinek a vezetői ott áldigált a színpadon, már rég összefogtak volna. Hát miért nincs közös programjuk? Miért nincs közös listány?
Azzal, hogy a liberálisok pártja, illetve a két korábbi SZDSZ elnök csatlakozott az ellenzéki összefogáshoz, valószínűleg még nehezebb lesz közös programot kidolgozniuk. Az MSZP, az Együtt és a DK már külön-külön bemutatta a saját elképzeléseit, és ezek között több ponton jelentős eltérések vannak.
Harmonizáltuk a programjainkat.
Mesterházy Attila állítása szerint mostanra a zárt körű titkos tárgyalásokon sikerült harmonizálniuk a programokat. A nyilvánosság előtt azonban még nem beszéltek arról, hogy mit terveznek az eddigi vitás ügyekben, például a családi adókedvezménnyel, a felsőoktatási tandíjjal vagy a nyugdíjrendszer átalakításával kapcsolatban.
A paksi atomerőmű bővítése akár 8-9 ezer embernek is munkát adhat Magyarországon, a költségek 40%-a pedig a hazai vállalkozásokat segíti. Ezt mondta a nemzetgazdasági miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Varga Mihály szerint a beruházáshoz szükséges pénzből legalább 1 milliárd euró adók és járulékok formájában a magyar költségvetésbe folyik be. Az építkezés várhatóan egy 4-5 éves előkészítési fázis után indulhat el, és 5 évig tart majd. Így a két új blokk 2025 után kezdhet el működni. Varga Mihály hozzátette, a beruházáshoz szükséges hiteleket csak ezután kell elkezdeni törleszteni. A pénzügyi megállapodás részleteiről azonban még folynak a tárgyalások az orosz féllel.
Nekünk arra is kell figyelni, hogy a magyar adófizetőknek ez lehetőség szerint minél kevesebbe kerüljön. Tehát egy olyan megállapodást hozzunk tető alá, ami a magyar gazdaság és a magyar adófizetők érdekét a legjobban szolgálja.
11-en haltak meg a kétnapos egyiptomi népszavazás első napján a nyáron megbuktatott Mursi elnök hívei és a katonaság közötti összecsapásokban. Az egyiptomiak egy új alkotmánytervezetről szavazhatnak, amely Mohamed Mursi egy évvel ezelőtt bevezetett iszlamista alkotmánya helyébe lépne. A jelenleg börtönben lévő elnök hívei akadályozni próbálják a népszavazást, amely ennek ellenére magas részvételi arány mellett zajlik.
Négyen haltak meg ebben az összecsapásban, mikor lövöldözés tört ki a megbuktatott Mursi elnök hívei és a voksolást felügyelő katonák között az egyik szavazóhelyiségnél. Itt pedig pokolgép robbant. A kétnapos népszavazás első napja 11 halálos áldozatot követelt, a 30 ezer szavazóhelyiség többségében azonban ennek ellenére magas részvételi arány mellett folytatódik a voksolás. Az egyiptomiak arról dönthetnek, hogy új alkotmányt akarnak-e a megbuktatott Mursi elnök egy évvel ezelőtt bevezetett iszlamista alkotmánya helyett. Ez az alkotmány tervezet a legjobb, ami valaha volt ennek az országnak, mert profik készítették. Először is tiszteli az emberi jogokat és a vallásszabadságot. Egy világi ország polgári alkotmánya, pont amire szükségünk van, mondja ez a szavazó. Az új alkotmány betiltaná a vallási alapon szerveződő pártokat, és megszüntetni az iszlamisták előjogait, valamint kiterjesztett hatáskörrel ruházná fel a hadsereget. Ha az egyiptomiak igennel szavaznak, akkor Mursi elnök megbuktatása és pártja a muzulmán testvériség betiltása után végleg háttérbe szorulnának az iszlamisták Egyiptomban. Jöttem, hogy igent mondjak az új alkotmányra és Sisi tábornokra, mert szívből szeretem. A gyerekeim nem értenek velem egyet, de én azt akarom, hogy ő legyen Egyiptom elnöke, mondja ez az asszony, aki a felmérések szerint nincs egyedül a véleményével. Al-Sisi tábornok, miután nyáron a milliós tömegtüntetések hatására elmozdította a hatalomból Mursi elnököt, Egyiptom erős embere lett. Hírek szerint indulni akar az elnökválasztáson, amelyet jó eséllyel meg is nyerhet, így Nasser, Sadat és Mubarak után ismét egy katona lehet Egyiptom első embere.
Ez volt a Híradó délben, további derűs jó napot kívánok!
Január közepén a dohányfüstös kiskocsmák elsuttogott mondatai már az utcákon harsognak, de azért mindenki érzi, a falnak még mindig füle van és nem felejt.
A hatalom minden egyes apró rezdülésre odafigyel.
Szó sincs túlásról.
Viselkedhetette másképpen akkor az MSZNP vezetése?
Nem kéne esetleg Kádár elvtársnak megköszönni az eddigi munkáját. Van mit megköszönnünk?
Szabadság tér 89. Ma este az M1-en.
Császár még mindig, Rékai gól!
Fantasztikus mérkőzésen döntetlent játszott a magyar férfi kézilabda válogatott Izland ellen a dániai Európa-bajnokságon. És ezt a tüzet, elszántságot és küzdelmet látva nagyon várjuk csapatunk következő megmérettetését. Magyarország, Norvégia. Csütörtökön este élőben az M1-en és a Kossuth Rádióban.
Jó napot kívánok! Nem került be az idei braziliai labdarúgó világbajnokság játékvezetői közé Kassai Viktor, derült ki a FIFA ma nyilvánosságra hozott listájából. A játékvezetők közé így nem került magyar. Lékai Máté egyenlített az olimpián és tegnap az EB-n is, 8 másodperccel a vége előtt Izland ellen. A magyar győzelemhez az irányító bravúrja most kevés volt.
Császár! Ancsin! Császár még mindig! Lékai gól!
Ott volt a lehetőség, idő nem nagyon volt már hátra. Gondoltam, hogy megy a visszahasorra, én már meglőttem az egyenest, szerencsére bement. De úgy gondolom, hogy a végén mi örülhetünk a döntetlennek, de a mi kezünkben volt ez a mérkőzés, azt meg kellett volna nyerni. Attól függetlenül is, hogy sokkal több kiállítást kaptunk mi. Ott volt a kezünkben, ott voltak az ittszerek, emberelőnybe eladtuk a labdát, és a végén meg mi örülhetünk egy pontnak, de hát ilyen a kézlabda. Egy hiba is könyörtelő kihasználja az ellenfél. Semmit nem ér ez az egy pont, akkor, hogyha nem nyerünk. Nagyon-nagyon nehéz mérkőzés lesz, gondolom, telt ház lesz norvégokkal. Minden megpróbálunk, felkészülünk belőlük is, remélem ugyanilyen küzdés hajtás lesz, és esetleg egy még jobb játékkal meg tudjuk venni a norvégokat.
A másik találkozón nagy csatában Spanyolország, Norvégia 27-25, a magyar csapat csütörtökön 20 órakor játszik Norvégiával, a mérkőzést az M1-en közvetítjük. Az olimpiai bajnok horvátok otthonában győzött a világbajnok magyar férfi vízilabda válogatott íme. Az olimpiai bajnok otthonában nem dőlt el a világbajnok ellen a meccs a teljes játékidőben. A horvátok végig vezettek a mérkőzésen, de egy remek Varga testvérek összjátékkal egyenlítettünk, és 5 méteresekkel nyertük a második világliga találkozót.
Nyilván 3 pont helyett 2, de abszolút nem vagyok elégedetlen. Főleg úgy, hogy az elején 2-0-ra indult a meccs, és nagyon lassúak voltunk még. Annak ellenére, hogy ez egy pörgött a csapat, de fizikálisan nyilván egy téviszünet után nem várattam el ugyanazt, mint mondjuk majd tavasszal. Az utolsó másodpercben még a Varga Dénesnek egy ilyen elmozdulásából egy húzásgóllal ki tudtuk egyenlíteni az utolsó másodpercben. Teljesen egy 5-4-re, vagy 1-0-ra, vagy 2-1-re, de végül is nyertük.
A férfi kosárlabda Euro Challenge Kupa 8-at döntő első szakaszában Reggio Emilia szolnoki olaj 90-68. A ZTL férfi kosárlabda csapatánál leváltott Völgyi Péter helyét spanyol edző vette át, aki korábban Debrecenben már dolgozott Magyarországon.
A bajnokság elején kifejezetten jól ment az Etének, 5 meccsből 4-et nyertek. Azóta viszont 10 vereség mellett csak egyszer győztek, és az utolsó előtti helyre csúsztak vissza. A klubvezetés megköszönte Völgyi Péter munkáját, és számos jelölt közül Raúl Jiménezt választotta ki vezetőedzőnek.
A külföldiek közül ő volt az egyetlen azért, mert neki van magyar tapasztalata, éppen szabad volt, és az eddigi munkái alapján sikeresnek ítéltük, hogy Debrecen csapatát is fel tudta hozni. Az addigi egyetlen egy nyert meccsük volt, és felhozták őket a kiesés elől a 10. helyre.
Ezúttal azt várják el tőle, hogy Henrik Robert segítségével jutassa be a csapatot a legjobb 8 közé, de a mester egyelőre nem tervez ilyen hosszú távra.
Ma az esti tréning a legfontosabb célunk, holnap pedig az aznapi lesz. Aztán a következő az, hogy nyerjük meg a hétvégi meccsünket, és így tovább. A klub célja a legjobb 8, amire alkalmas a keret, de lépésről lépésre szeretnék haladni a fiúkkal, mindig a következő kihívásra koncentrálunk.
Az új vezetőedző a Jászberény ellen ül le először a zalaegerszegi kispadra szombaton hazai pályán.
A hőséggel mindenki küzd az Ausztrál Openen, de meglepetések nélkül telt a tegnapi játéknap. A 24 mérkőzés óta veretlen Serena Williams nem adott sok esélyt sem időt a kékmezben játszó Vesna Doloncsnak. 41 fokos hőségben 1 óra alatt győzött és jutott a 32 közé. Őt követte a fehér polos Lina is Bencsics ellen. Az első szetet 6-0-ra hozta Lina, a horvát csak szépíteni tudott, pedig Bencsicset Martina Higgins utódjának kiáltották ki, mindössze 16 esztendős. Ahogy a férfiaknál a szerb Djokovic 3 sima játszmában győzött az argentin Leonardo Mayer ellen, és jutott a legjobb 32-be, azt még Boris Becker is megtapsolta az Ausztrál Openen. Erdei Zsolt ma sajtótájékoztató jelentette be, hogy folytatja karrierjét, és 7 év után újra a magyar ringben boxol. Este ezzel is várjuk Önöket. Ma 16 órától a budapesti műkorcsója Európa-bajnokság női rövid programját közvetítjük a Dunán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket a délutáni órákban, már csak a keleti megyékben fordul elő eső, mint ahogy most is. Északnyugaton, illetve itt a főváros környékén szakadozott felhőzet is van, ezért a nap is előbújhat a délutáni órákban pár órára. Nyugat felől tehát elhagy bennünket ez a felhőrendszer, ami egy frontálzónához tartozik. Ennek a hidegfronti szakasza vonul át felettünk. Az éjszakai órákban emögött egy kicsit hidegebb, szárazabb levegő érkezik, de nem olyan hideg, mint ami a kelet-európai síkságot árasztja el. Oda beköszönt a zord téli időjárás. Nálunk erről szó sem lehet, hiszen a következő napokban ismét megújul a déli áramlás, a hétvégén nagyon enyhe időnk lesz. A délutáni órákban tehát északnyugaton, a főváros környékén lehet számítani olyan területekre, ahol a nap is előbújik, keleten még előfordul eső, aztán estére ott is megszűnik a csapadék, és a szél is fokozatosan mérséklődik, úgyhogy estétől, főleg a Dunától keletre párássá válik a levegő, és nagyobb területen képződhet köd, illetve a szélcsendes éjszaka miatt, meg a hidegebb levegő hatására többfelé előfordul gyenge fagy, általában 0 és -4 fokra számíthatunk. Holnap napközben északkeleten lehetnek párás, borongós vidékek, a Dunántúlon a ködfoltok megszűnése után hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap, aztán délután kezdődik ismét felhősödés, csapadék nem várható, mint ahogy a Dunától keletre sem. Itt azért kevesebb lesz a napsütés, sőt előfordulnak eleinte ködös vidékek is. A holnapi nap lesz egyébként a héten idézőjelben a leghidegebb, ezt követően megint jelentős melegedés várható. Szombaton is már csak északkelete lehet éjszaka gyenge fagy, aztán már erre sem kell számítani. A nappali felmelegedés mintegy 10 fokkal meghaladja a sok évi átlagot vasárnap és hétfőn. A korábbi számításokhoz képest kevesebb helyen várható csapadék vasárnap és hétfőn lehet számítani nagyobb területen esőre. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!